Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Nos, kérem, Katona Csapa történész a telefonvonalunk túlsó végén, hogy megbeszéljünk egy nyertes mohácsi csatát. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Ez a bizonyos másodiknak nevezett 1687-es esemény, amiről szó van.
Nem, ez is jól lett marketingelve, mert amúgy nagy hadsánynál volt, csak ha már ott van Mohács egy 10 kilométerre, akkor vigyesszük rá, ugye, hogy második mohácsi csata, mert ezt legalább nyertük.
Ugye szeretjük kiegyenlíteni a dolgokat, és akkor egy második mohácsi csata mégiscsak jobban hangzik, mint egy nagy harsányi csata. Mit jelentett számunkra az első mohácsi csata? Azért nem voltunk egyébként messze attól a csatatértől sem, tehát tulajdonképpen választás kérdés, hogy hogyan nevezzük el. De meglepő módon egyébként ennek ellenére ez a második mohácsi csata, ez korán sincs annyira benne a magyar köztudatban, mint az első mohácsi csata. Vagy pedig nem is annyira meglepő, mert ugye ennek a következményei az kicsit pozitív következményei, azok nem ennek a csatának a számlájára szokták írni, hiszen gondolhatunk Buda felszabadításától kezdve a zentai csatáig számos olyan dologra, ami háttérbe szorította ezt a ütközetet. Mindazonáltal ez egy győztes csata volt, hát erre büszkék lehetünk, azt gondolom. Az alapjai azzal kezdődnek, ugye, hogy a 17. század végén egy kiemelkedő pápa 11. Ince kezdeményezésére létrejön az úgynevezett Szent Liga 1684-ben. Ez egy össze-európai összefogás volt az oszmánok ellen, tehát itt a Habsburg Birodalom, Lengyelország, a Velencei Köztársaság és a Pápai Állam hozta ezt létre. Majd érdemes figyelni a résztvevőkre, csatlakozott Oroszország, Bajorország, a Szász és a Brandenburgi Választófejedelemség, valamint Svédország. Tehát azt gondolom, hogy ez tényleg egy össze-európai összefogást nevezhető. És ez pedig Magyarországnak egyáltalán nem jött rosszul, ez a Szent Liga, mert ez az erő, ez alkalmasnak bizonyult arra, hogy ama bizonyos 150 év után ugye a törököket elkerülse innen. És hát különösen erős jelzés volt, hogy az Oszmán Birodalom dacára annak, hogy a belső erői azok meggyengültek. Az 1683-ban megosztolta Bécset, ugye ezt követően jött létre a Szent Liga. Tehát gondoljunk bele abba, hogy amikor a főváros Bécs falai alatt ott állnak az oszmán sereget. És hála Istennek, miután Bécset sikerült megvédeni a támadóktól, akkor meglehetősen szokatlan módon a Habsburgok nem azt a döntést hozták, hogy akkor gyorsan kötnek egy békét, hanem rögtön ellencsapásba mentek át, elfoglalták egyebek mellett Bárkányt, és tovább forszírozták ezt a dolgot, hogy akkor visszaszorítsák a Oszmán Birodalmat, és természetesen első Lipót császár és királynak a legfőbb célja az az volt, hogy felszabadítsa Magyarországot. De nagyon érdekes dolog, mert sokszor hallom azt, hogy hát csúnya meg a gonosz Habsburgok, és hát itt Lipót kapcsán, hogy hát mit tett azért, hogy felszabaduljon az ország, és erre az a válasz, hogy jó, de csak azért csináltam, mert ő a király. Hát most hadd kérdezzek vissza, ez miért baj?
Igen.
Tehát ha a magyar király lépéseket tesz azért, hogy a Magyarországot elfoglaló idegen hatalmat elkergesse, ezt talán nem lehet a szemére vetni, de ezt most egy zárójelben. Ami viszont biztos, hogy érezték a törökök is, hogy itt most szorít a cipő, és békét kértek. Tehát megpróbálták abban az irányba elmozdulni, ugye rögtön az ostrom után, hogy talán akkor jobb lenne most békét kötni, és ez különösen ösztönözte őket erre, hogy a Bécs ostrom utáni ellencsapásban 1686-ban elesett Buda, tehát elvesztették az egyik égkövüket. De a Bécsi elnök tanács azonban úgy döntött, hogy szó nem lehet békéről, addig kerül javaslat, amíg meleg, és hát összehoztak néhány egészen kiváló hadvezért egyetlen seregbe, nevezetesen Orvos Lotaringiai Károly herceg, akinek ugye alapvetően fontos szerepe volt a felszabadításában, Miksa Bajor fejedelem, Lajos Báder Őrgróf, és hát Szavolyai Jenő. És ezek ugye nem akármilyen emberek voltak a maguk területén, és ez az egyesült osztrák-magyar-bajor sereg némi horvát segítettel elindult, és meg akarta támadni Szulejmán török nagyvezér seregét, erre pedig ott élen került sor a bizonyos második mohácsi csatában. Azt képzeljük el, hogy itt az Egyesült Európai Erő körülbelül 50 ezer emberrel lemegy a Drávához, és a Dráva túloldalán, ott valahol eszék mellett, ott táborozik Szulejmán nagyvezír körülbelül 60 ezer katonával, szmáhikkal, jadicsárokkal, egyéb segédhadakkal. Tehát az erő körülbelül kiegyenlítettek. Viszont van egy fahíd a Dráván, és a Drávának a mocsaras vidékén, és hát itt azért egy nyílt rohamot megkockáztatni az elég problémás dolog. Úgyhogy úgy döntöttek a keresztény csapatoknak a vezetői, nevezetesen Szavolyai Jenő tanácsára született meg ez a döntés, hogy megpróbálnak visszavonulást lelni, hát ha azt gondolván, hogy menekülnek, Szulejmán nagy vezérerői azok rájuk csapnak. Ez is történt, tehát miután sikerült egy szillárd meneküléssel maga után csalogatni a török sereg egy részét, mint egy 8000 fő báhit, akkor ezek a Miksa Emánuel vezette császári balszányra támadtak. Ez volt egyébként az a hadtest, amelyik nem messze volt a Mohácsi csata helyszínétől, tehát így nem lehet eredeztetni, másik Mohácsi csatának is nevezzük. Viszont a bajor vállalató fejedelemeztetnek a 8000 spáinak a támadását könnyedén visszaverte, majd hadrendbe állt a keresztény sereg. Az egésznek az lett a vége, hogy miután a balszárnyat másodszor is megpróbálták megtámadni a törökük, ők kezdtek menekülésbe, és akkor egy totális keresztény rohamra kerül sor. Ennek pedig az lett a vége, hogy totálisan szétesett a török sereg, és az még hogy nem szétesett, de beleszorították őket az úgynevezett karasi csapatoknak a mocsaraiba. Ez pedig oda vezetett, hogy az ingoványos talajon nem tudtak úgy harcolni, ugye, ahogy megszokták, tehát ruháton főleg nem, gyalogosan meg aztán végképp nem. Az egésznek az lett a vége, hogy megfutamodtak, rengetegen elestek közülük, illetve hát jó néhányan belevesztek a karosíti mocsoraiba, vagy a Dávába, vagy a Dráva környékére. És nagyon úgy néz ki, hogy mintegy 6-700 katona, aki elesett a keresztény erők oldalán, és ez nem úgy mondom a magyar erők, mert hát ez egy, ahogy említettem, egy ilyen elég vegyes csapat volt. Más források olyan 2000-re teszik a halottak számát, de 2000 fölé semmiképp sem. Ami a török veszteségeket illeti, vannak olyan értékelések, melyek szerint több 10000, a realitáshoz valószínűleg közelebb áll, 8-10000 halott. De ha elfogadjuk azt, hogy 2000 katonát veszített az egyik oldal, a másik oldal pedig 8000-et, akkor is azt gondolom, hogy hát óriási különbségről beszélhetünk, tehát döntőnek bizonyult ez a vereség a törökök szempontjából. Hozzá kell azonban tenni, hogy ugye itt azért volt egy enyhe török létszámfölény, tehát mintegy 10000 fővel többen voltak, de azért a tapasztalt katonák, az páhik, janicsárok száma a források szerint egy olyan 20000 főre rúghatott, tehát sok volt köztük az újont, és ez is szerepet játszhatott abban, hogy ez a csata ilyen módon dőlt el a keresztények javára.
Uh-huh. Mi lett utána?
Hát megvoltak a következményei természetesen. Logikus lett volna, hogy miután ott a délvidéken egy komoly győzelmet adatunk, akkor a győztes hadvezérek mindjárt megtámadják Vándorfehérvárt, vagyis hát Belgrádot, és felszabadítják azt is. Erre azonban nem került sor, mert megtörtént az, ami megszokott lenni, és mindig azt szokták mondani, hogy a magyar betegség, de hát ezek szerint nem magyar betegség idézőjelbe. Hát a hadvezérek összevesztek, hogy mi legyen a folytatás. Összevesztek, hogy mi legyen a folytatás, és ilyen értelemben nem aknázták ki ezt a lehetőséget, ugye, hogy felszabadítsák Belgrádot. Ez egy más kérdés, hogy ezzel együtt ez a felszabadító háború nem állt meg, ugye 1699-ben máshol került ugye a dentai csatára. De azért hosszú távú következmények között kell számolni azzal, hogy minek utána Szulejmán hadvezír hazavonult, tehát a pasa, visszament Isztambulba. Hát az bizony nagyon komoly következményei lettek ennek a dolognak. Mégpedig az, hogy magát a pasát azt megölték, és ami ennél sokkal nagyobb dolog, mert hát tudunk róla sajnos, ugye, hogy pasákat sejemzsinót fültek, vagy egyéb módon megölték, de itt a szultán is belebukott ebbe a vereségbe. Tehát negyedik Mehmed uralkodott ebben az időben az Oszmán Birodalomban. Ő egy, hát nem tartották egy kiemelkedő uralkodónak, persze ez elég relatív dolog megítélni ilyesmit, őt Vadász Mehmed, vagyis Afsi Mehmed néven hívta az utókor, mert általában a vadászat volt a kedvenc szenvedélye. Na hát ő 1687-ben Isztambulban kitört zavargások során kicsit meglepő módon nem megölték, pusztán letették a trónról, és az öccse lépett a trónra második Szulejmán néven, tehát ugye a nagy előd nevét vette föl. Ezzel együtt nem adatott meg túl hosszú élet negyedik Mehmednek, mert hát 1693-ban nagy valószínűséggel, de ezt persze nem lehet biztosan tudni, fogságban természetes halállal meghalt. Tehát, hogyha megmondjuk a csata mérlegét, akkor arra tudunk jutni, hogy ugyan katonailag ott, és akkor nem aknázták ki ennek a lehetőségét, a gyakorlati lehetőségét, azonban mégiscsak oly módon rendítette meg az Oszmán Birodalmat, hogy ott sor került egy ilyen úgymond hatalomváltásra, tehát egy másik szultán került Cedigének a helyére, ez pedig hát eléggé demoralizáló erővel hathatott a másik oldalra, az pedig közismert, hogy végül is a török aluli felszabadító küzdelem gyakorlatilag 1718-ban, tehát már a Rákóczi szabadságot után a Temesköz felszabadításával véget ért. Ez a Mohácsi csata, a második Mohácsi csata, vagy Nagyharsányi csata nyilván nem a legkiemelkedőbb ütközete volt, mindazonáltal azt gondolom, hogy nem olyan nagy baj, hogyha tudjuk, hogy úgy tetszik Mohácsnál, azért adtunk egy győzelmet is, természetesen az európai erők segítségével.
Oké. Köszönjük szépen, Csaba. Én sem tudtam, őszintén
igen,
kapásból rákerestem.
Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert tényleg ilyen szűk kebb körben ismert, de hát ha már pont most volt az évfordulója, és azért akkor ezt mondjuk el, ugye, hogyha már itt szóba jött a dolog, hogy augusztus 12-én került sor erre a csatára 1687-ben, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy kerek évfordulóra emlékezhetünk meg. Hát reméljük, hogy tudtunk valamit ezért tenni, és ne feledkezzünk el, tehát megint mondanám a hadvezéreknek a nevét, mert ezek az emberek, tehát akiket itt felsoroltunk, Lotaringiai Károly, Miksa Bajor fejedelem, Lajos Báder József és Szavolyai Jenő, tehát ők nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez a bizonyos 150 év véget érjen.
De azért érdekes, hogy ezt nem használtuk ki marketing szempontból, de ez pedig ki lehetett volna. Tehát azért a Mohács ott van, tudjuk, de hogy volt egy második Mohács, ahol megnyertünk, az, hogy a teljesen feledésbe merült, ez pont azért érdekes.
A kérdés a maga korában ez az első Mohács mennyire volt benne a köztudatban. Tehát azért találkoztunk olyan történészi véleménnyel, és nem is feltétlenül megalapozottan, hogy amikor úgy írjuk le az első Mohácsi csatát, hogy ez volt a katasztrófa, és aztán összeomlott minden, ez így nem feltétlenül állja meg a helyét, mert utána a törökök után azt csinálták, hogy benyomultak az országba, visszamentek, ugye 1541-ben jutnak el Budáig, de nem 26-ba. Tehát Mohács, az első Mohácsi csata minden katasztrófájával együtt, az elesett katonákkal, az elesett királlyal, második Lajossal együtt, egyfajta szimbólummá vált. És az a nagy kérdés, hogy tehát ennek az egész vereségnek, ennek az egész 150 évnek, de azt nem lehet úgy leírni, hogy ennek a csatának a következtében bukott el a középkori magyar királyság, hanem ez egy folyamatnak a része volt. És az a nagy kérdés, hogy ez mikor vált, és ez inkább a 19. század olyan erejű szimbólummá, hogy aztán egy ellen, úgymond mellé lehetett volna tenni egy ilyen pozitív értelmezést is. Ez jellemzően a 19.-20. század az, ami ilyen szimbólumokat gyárt, emlékezett politikát csinál, kedvenc kifejezésünket is szüve. Valószínűleg ez lehetett az oka. Mert az biztos egyébként, hogy például Buda visszafoglalása után, hát szerte Európában, 1686-ban vagyunk, tehát egy évvel korábban, különféle nyelveken, hogy mindenki megértse, gyönyörű metszetekkel ábrázolt röpiratok mentek szét, hatalmas ünnepségeket tartottak, tehát annak egy óriási marketing ereje volt, hogy Budát az sikerült, ugye a török birodalom, az oszmán birodalom aranyalmáját sikerült visszafoglalni, annak meg volt a szimbolikus jelentősége. Valószínűleg az, hogy nyertünk egy csatát, ez talán nekünk magyaroknak így, hogy mivel Mohács többet mond, de szerte Európában a Budához mérten, ez nekem messze nem volt a jelentősége.
Akkor ez igen, ez így is fog maradni. Tehát Mohács is megmarad egyfajta szimbólumnak, és akkor a Buda visszafoglalása meg a másik a pozitív oldalnak.
Abszolút mérték is, ugye ugyanezek a hadvezérek vettek részt ott is a dolgokban, azt tegyük rögtön hozzá.
Igen.
És Szavolyai Jenőről pedig csak annyit, ugye, hogy ő, mint az közismert Rátkevén, még ugye birtokot is kapott, tehát Magyarországon is élt. Hallottam vele kapcsolatban olyan vélekedést, annyira szerette a magyarokat, hogy azért nem harcolt a Rákóczi szabadságharcban ellenünk. Ez majdnem így van, csak éppen nem. Az a helyzet, hogy neki akkor éppen a spanyol örökösödési háborúban volt dolga, és hát Rákóczi szabadságharccal kapcsolatban, vagy ma már inkább polgárháborúnak lehet nevezni az a helyzet, hogy a Habsburg főerők jószerűen soha nem voltak Magyarországon, ezzel együtt csatát nem tudtunk nyerni 8 év alatt sajnos.
Erre visszatérünk, Csaba?
Illetve
valamikor a Rákóczi, igen, meg hogy igen, mikortól polgárháború, és mi a szabadság,
igen, harc,
meg ennek, a marketing szimbólum értékes, a többi.
Térjünk vissza, megkeresett időpontot, és semmi akadálya, mert összetett problémáról beszélünk.
Igen, mindenképp, oké. Köszönjük szépen, akkor folytatjuk mindenképp.
Szép napot, Csaba!
Minden jót.
Szia! Katona Csaba történésszel beszélgettünk a második Mohácsi csatáról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit hétfő reggelenként a Millás reggeliben.